A 2016. október 9-i prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 17. fejezetben, a 11-től 19-ig terjedő versekben. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged. Idáig Isten igéje, foglaljunk. Kedves testvéreim, ez a találkozás történet is csábítana arra felé, hogy valamiféle morális üzenetet próbáljunk megfogalmazni a történetből, hogy kárhoztassuk a hálátlanságot, ami ennek a 9 leprásnak az életében jelen volt. De nagyon sematikus lenne ez a történet, hogyha csak ez a vége lenne a számunkra fontos. Mert hogyha egy kicsikét belássuk magunkat a szövegbe, akkor nagyon sok ennél azt gondolom, hogy fontosabb üzenet is elénk tárulhat. Mindjárt az első mondat, ami látszólag csak egy leírás, sok üzenettel, vagy fontos üzenettel bírhat a számunkra. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Ha nem ismerjük a szavaknak és a városoknak, a területeknek a jelentőségét, akkor igazából ez valamiféle földrajzi leírásnak tűnik, hogy Jézus éppen merre halad át és merre megy. Azonban, ha tudjuk, hogy ezek a városnevek, területnevek mit jelentenek, akkor ennek mi üzenete van. Jézus Jeruzsálem felé halad. És a Jeruzsálem felé való haladás azt jelenti, hogy egy olyan város felé megy, amelyik végül nem fogja őt elfogadni és befogadni. Egy olyan város felé megy, amelyik a Jézussal való találkozásban elkezd tobzódni a gyűlöletben és az erőszakban, aminek a vége az lesz, hogy Jézus keresztre feszítik. Erre felé halad tehát Jézus. Ezen az úton megy Jézus. Ezen az úton jár az ember fia. És miközben Jeruzsálem felé megy, Samária és Galilea között halad át. Eleve két olyan terület, amelyik elég zűrös. Galileát, egyébként, ami ugye Jézusnak a szülőhelye, Názáret Galileában van. Nos hát Galileát úgy tartották, mint egyfajta ilyen pogányok földjét, lázadó földet. Olyan zavaros emberek lakják, lenézett emberek, főleg Jeruzsálem felől nézve. Samária, az pedig egyenesen egy ellenséges terület. Egy rokon nép, egy másik sémita nép, akikkel azonban engedtelhetetlen gyűlöletben élnek a zsidó emberek. Most hát Jézus Samária és Galilea között haladt át. Egyáltalán nem biztonságos területen tehát. Jeruzsálem felé megy, amely városban rá erőszak vár, és közben két bizonytalan terület között van a határon. Jézusról nagyon sokszor olvassuk ezt, hogy valamilyen ilyen köztes térben van éppen. Hogy a határokat járja, hogy a határon jár. És a határ szintén egy nagyon fontos szimbólum az életünkben. Tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy meg tudjuk tartani a határainkat, hogy az életünknek kerete legyen. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez beszélgetésekben, kapcsolatokban, munkában, az életünk minden pontján. Legyen egy egészséges határtartás bennem. Az is fontos a számunkra, hogy tiszteljük másoknak a határát, ne lépjek be illetéktelenül másoknak az életébe, és azt is szívesen veszük, hogyha mások tisztelik a mi határainkat, vagyis nem lépnek be illetéktelenül az életünk területére. Tisztelem a határaidat, tiszteld a határomat. Az emberi együttélésnek fontos része. Jézus is mindig ezt kijelölte. Volt, amikor fontos volt számára, hogy elvonuljon, hogy ne találkozzon emberekkel, és meghúzta a határt a munkája, a feladata és a csönd között, amikor a csöndre volt szüksége. Azt sem tűrte szó nélkül, hogyha beléptek az ő intim területére, amikor valaki arcon üti őt a kihallgatáskor, akkor ezt kikéri magának. Tiszteld a határaimat. Ugyanakkor Jézus itt van a határon. A határ nem csak elválasztó területet jelent, hanem egy olyan területet is, ahol találkozni lehet. Kimenni a határa azt jelenti, hogy elmegyek a határomig. Kilépek a komfortzónámból, és képes vagyok találkozni mással, másokkal. Jézus egy ilyen határon jár. Nem véletlen, hogy a 20. században az egyik leghíresebb teológus, akinek a születésének a 125. évfordulóját ünnepeljük 2016-ban, Paul Tillich, aki egyébként Németországban született, aztán onnan emigrált a nácik elől, és kiment Amerikába, és nyelvet váltott, és nem német, hanem angol nyelven írta meg 40 éves kora után az életének a fő műveit. Úgy nevezik őt, hogy a határok teológusa. Azért, mert kereste a határt, illetve a határokon járt, mondjuk a filozófia és a teológia határán. Aztán a világ és az egyház határán. Igyekezett a határokon átnyúlni. A határokon átvezető utat megmutatni, hogy a határ két oldalán állók képesek legyenek találkozni egymással. Nos hát, Jézus azért megy itt a határon, hogy valami ilyesmi történhessen. Ez a néhány bevezető mondat után, illetve végül is egy mondat volt ez a Bibliából, a figyelmünket most már jó, hogyha arra a közösségre vetjük, amelyikkel Jézus találkozik. 10 leprás van előttünk ebben a határ menti faluban, amit nem is tudjuk igazából, hogy a határ melyik oldalán állnak. Az is ki fog majd derülni a történetből, hogy van 9 vélhetően zsidó és 1 samaritánus köztük. Azért ez egy fontos üzenet már itt mindjárt. Úgy tűnik, hogy ebben a tisztős közösségben valamilyen határ leomlott. És ezt a határt egy nagyon szomorú dolog bomlasztja le, ez pedig a betegség. Itt a betegségben már teljesen mindegy, hogy ki honnan jött és kicsoda, micsoda. Egy a fontos, hogy ez a betegség teszi őket egy közösségé. Ha úgy kell, hogy mondjam, vagy azt is mondhatnám, hogy egyfajta demokratikus közösségé. Hiszen itt már nem számítanak a rangok, nem számít valóban, hogy ki honnan jött és érkezett. Van, hogy idős emberekkel beszélgetve, kiderül az, hogy egy idős otthon lakói számára egy idő után már lényegtelenné válik, hogy ki honnan jött és ki kicsoda volt, csak az lesz a fontos, hogy itt és most, a jelen idejükben egymással hogyan tudnak kijönni, hogyan tudnak egymással beszélni. Eltűnnek a különbségek. 10 leprás egy közösség egyetlen vágyjal és reménnyel, ez pedig a gyógyulás. Egy 10 fős közösség kitaszítottságban, reménytelenségben és bizony határhelyzetben. Kiáltanak, kérnek és könyörögnek. Tehetetlen helyzetben vannak. Ez az ő életük. De ez az élet, ez nem jó. Ez az élet nem jó így. Nem igazán jó egy dimenzióval kötődni egymáshoz. Hogy csak az köt össze minket, hogy betegek vagyunk. Nem jó úgy közösséget alapítani, hogy csak egy dimenzió tart minket össze, mondjuk például egy közös ellenségnek a képe. Az emberi kapcsolatok és a közösség ennél sokkal több rétű. Sokkal több ponton kell, hogy egymáshoz kapcsolódjunk. Kényszer közösség ez igazából. Találkoznak Jézussal, könyörögnek és kiabálnak. És furcsa dolog történik, úgy szoktuk meg ezekben a történetekben, hogy Jézus megszólítja őket, Jézus megérinti őket, vagy legalább kimond valami gyógyító szót, ami után meggyógyulnak az emberek. Ez szokott lenni az evangéliumi történeteknek a sémája. De itt valami más történik. Pontosan ugyanúgy valami más, mint ahogy ugyanilyen furcsa történetet olvastunk az Ószövetségből is. A szír Naámának, az idegennek, mert ez a történetünk is, az Ószövetségi történetünk is egy idegenről szól, aki meggyógyul Izrael földjén. Szóval a szír Naámának is azt mondja Elizeus, hogy menj el, és mártozz meg a Jordánba 7-szer. Amit Naámán rossz néven vesz, mert most mi az, hogy mártozzak meg egy ilyen koszos folyóba. Nálunk is vannak folyók, amelyek sokkal szebbek, sokkal tisztábbak, sokkal jobbak. És Jézus is valami ilyesmit mond ennek a 10 embernek, menjetek el a paphoz, és mutassátok meg magatokat neki. Megint egy nagyon egyszerű mondatnak tűnik ez. Mi sem egyszerűbb, mindezt a kérést teljesíteni. Talán jobban megértjük Naámánt, akinek nincs kedve a koszos Jordánban megfürdeni. De mi a gond ezzel, vagy mi lehet a nehézség ezzel, hogy elmenjek megmutatni magamat a papnak? Most hát az, hogy egy szó nem hangzik el arról, hogy ők meg fognak gyógyulni. Elmenni a paphoz, ez az a rend volt Izraelben, hogyha valaki már megtisztult a leprából, akkor a papnak volt a feladata az, hogy megállapítsa, hogy ez így rendben van, hogy ő tiszta, hogy ő visszatérhet a társadalomba. Na de szó nem hangzott el arról, hogy ők meggyógyulnak. Nagy a kockázata ennek az útnak. A megszégyenülés a kockázat az útnak, hogy egy újabb pofont fogok kapni, hogy kiderül, hogy nem gyógyultam meg, hogy mit keresek a városba, hiszen nem mehetek be leprásként. Nagyon kell bíznom annak a szavába, aki elindít engem erre az útra. Ahogy Elizeus szavára elindul végül is Naámán, bár úgy indul el, hogy segítenek neki a szolgái, ráveszik erre, elindul végül is ez a 10 ember is ezen az úton. Elindulni egy úton, abban a reményben, hogy nem a megszégyenülés fog a végén várni, hanem a gyógyulás, és ennek egyetlen garanciája van, hogy Jézus küldött, Jézus indított el erre az útra. Hát ez hit, és ez mind a 10 embernek a hite. Lehet persze azt mondani, hogy nincs más választásuk, de akkor is kockázatos. Azt gondolom, hogy a történetnek az idáig vezető része is nagyon szép. Míg elindulok az úton, lehetséges, hogy ezen az úton, útközben meg fogok gyógyulni, mert Jézus küldött erre az útra. Megérkeznek a paphoz, és kiderül, hogy mind a 10 meggyógyultak. És itt a történet bizony szétválik. a 9 és az 1 között. A 9 az örült annak, ami történt, és ment a dolgára. Talán valamiféle új életet kezdett, nem tudunk róla. De most a mi fókuszunkban ez az egyetlen egy ember van, aki ráadásul samáriai, akiről nem várnánk azt, hogy éppen ő lesz az, aki visszamegy Jézushoz, az ellenséghez, akinek persze köszönheti a gyógyulását. Nagyon fontosak megint a szavak, amiket itt olvasunk végig sorba. Talán a hitünknek, a hitbeli életünknek a ritmusát adják meg ezek a szavak, amiket itt olvasunk, ami történik ezzel a samaritánussal. Az első így hangzik, hogy látta, hogy meggyógyult. Észrevettem. Ugye a látás és látás között is különbség van. Lehet felületesen, gyorsan valamire rápillantani, aztán ennyi volt. És bizony lehet elmélyedni egy tájban, elmélyedni egy emberi arcban, elmélyedni egy festményben. Van olyan látás, ami mélyre megy. Na, itt erről a látásról van szó. Hogy egyszer csak meglátom, mélyebben meglátom a gyógyulásomat. És ez, hogy ő ezt ilyen mélységében látja meg, hogy mi történik vele, ez arra indítja, hogy visszafordul. Hogy nekem még dolgom van, még nem mehetek az utamra. Vissza kell mennem ahhoz, aki elindított engem. Mert ez így lesz kerek. Visszafordul, és a következő az, hogy dicsőít Istent. Látok, megfordul az életem, és dicsőítem Istent. Az Isten dicsőítése, az tulajdonképpen megint egy látásmódot jelent. Hogy a világot, a világban lévő dolgokat, a másik ember, saját magamat úgy látom, mint amiben, akiben, ami által Istent lehet dicsérni. Egy reflexió az Istenre tulajdonképpen, ha dicsérem őt. Aztán elérkezik Jézushoz, arcra borul. A dicsőítést úgy tudom elképzelni, hogy addig ő fölfelé tekint, a végtelenbe, az ég felé, dicséri, dicsőíti az Isten. Most eljut Jézushoz, most arcra borul, egészen magába száll, és hálát ad Jézusnak. Egy ilyen történeten megy végig ennek az embernek a hite. És itt most az utolsó pontot szeretném mégiscsak kiemelni, a hálát, mert hogy a történet vége ide fut ki, és ide juthatunk, itt juthatunk el odáig, hogy elkezdjük kárhoztatni magunkat, vagy másokat, hogy hú, hát milyen ember vagy te, hogy nem tudsz hálát adni. Nos, erre a morális megközelítésre valóban van kísértés a történetbe, de nem erről szól. Mert hogy parancsra nem megy. Parancsra nem lehet hálálkodni. Ahhoz, hogy hálát tudjak adni, ahhoz előtte dicsőítenem kell, ahhoz bizony meg kell nyílni a szememnek előtt. Ezért értelmetlen ez a számunkérés, hogy milyen hálátlan vagy, nem szégyelled magad? Szégyeld magad, kisfiam, hogy nem köszönted meg a keresztmamának, a keresztpapának az ajándékot. Erőltetem. Most tehát hálásnak kell lenni. És ez itt nem megy. Azért nem megy, mert itt nem egy morális kategóriáról van szó, hanem egy világlátásról van szó. Arról van szó, hogy hogyan látom a világot. Egy valóságlátásról van szó. Nem moralistára van szükségünk, ha nem tudunk hálát adni, megdicsérni, hanem gyógyítóra van szükségünk. A gyógyító Istenre, a gyógyító Jézusra, vagy az ő képviselőire, gyógyító emberekre van szükségünk, és nem moralizáló emberekre van szükségünk. Mert ha nem tudok hálát adni, nem tudok dicsérni, akkor az azt jelenti, hogy valahol megbetegedett a lelkem. Gyógyulásra van szükségem. Mert a hálátlanság, a dicséretre való képtelenség, az tragédia, sorstragédia, élettragédia. az élettel való viszonyomban válságban, létválságban. Úgy érzem, hogy nincs semmi ajándék az életemben. Úgy érzem, hogy minden csak arról szól, hogy meg kell küzdeni, csak a teljesítmény számít. Semmi nincs ingyen. Semmi nincs kegyelemből. Minden csak kötelességből van. És a hála is ilyen kötelesség lesz. A papig vezető út a történet szimbolikájában tulajdonképpen ez. Akik a papig jutnak, a kötelességig jutnak. Ők a törvényt teljesítik. Aki visszafordul, az valami mást látott. Aki visszafordul, az előbb dicsőít, aztán hálát ad, és talán ez a sorrend is nagyon fontos. A dicséret, az nem rólam szól, az tényleg az Isten felé irányul. A hálában már inkább magamra koncentrálok, hogy mit kaptam. Előbb van a dicséret, aztán a hála. De még ezt megelőzi a visszafordulás. Megfordulni, másképpen látni. A világot, a felebarátot, önmagamat. Hálát adni azt is jelenti, hogy kapcsolatba lépni. Hogy kilépek az izolációból. Ami éppen ennek a 10 leprásnak az élete volt. Nos, hát ezt jelenti hálát adni. És legutoljára nézzünk rá erre a történetre Jézus felől. Furcsa és visszásnak tűnik, hogy Jézus szóvá teszi azt, hogy csak ez az egy ember jött vissza. Mondhatnánk azt, hogy szóvá teszi, hogy csak ez az egy ember jött vissza hálát adni, de Jézus egyébként nem azt mondja, hogy hálát adni, hanem csak ez az egy ember jött vissza, hogy dicsérje az Istent. Hát igazából Jézus nem maga felé fordítja ezt. De mégis, Jézus mondja ezt. Mondhatjuk azt, hogy Jézus számára fontos, hogy ez az ember dicsérni tudjon, hogy ez az ember hálát tudjon adni. Fontos Jézusnak, hogy visszajöjjön hozzá. Szoktuk azt mondani, amikor valaki valamit megköszön nekünk, hogy nem a köszönömért csinálom, hanem kötelességből. Hát ha erre te ezt mondod, akkor a papig jutottál. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy el tudjam fogadni a hálát. Azt tudjam mondani, hogy köszönöm. Fontos, hogy ez ne elvárásból és kötelességből szülessen. Mondhatjuk talán azt is, hogy Jézus vágyik erre a visszatérésre. Hogy Jézus vágyik arra, hogy ez az ember az Istent dicsérje, dicsőítse, és akár neki is azt mondja, hogy köszönöm Jézus. Mert ez a hála és ez a köszönöm, ez emberi kapcsolatot teremt. A köszönöm azt jelenti, hogy észrevettem a te jó indulatodat. Ezzel tulajdonképpen ezzel a köszönömmel megerősítem a másikat abban, hogy te jó úton jársz. Tedd továbbra is ezt. Tedd majd mással is. Tedd majd máskor is. Erőt adtál nekem. Nagy lelki voltál. És én ezt most vissza szeretném tükrözni a te számodra. Jól esik a hála. Éppen akkor esik jól, amikor nem kötelességből és nem elvárásból születik. Azt jelenti, hogy én szabadon teszek érted valamit, te pedig szabadon megköszönöd. Én megláttalak téged, te megláttál engem. Ez azért történt, mert együtt látjuk és dicsérjük és dicsőítjük az Istent. Azt hiszem, hogy így kerek a történetnek egyik és másik oldala is. Amen.